Üdvözletem, Flaster. Mi meglepő, méghozzá Herskovics Eszterrel, a Klubrádió munkatársával.
Jó reggelt. Jó napot kívánok.
Jó, hát mondanám, hogy vegyük fel, de nem vesszük fel azért se. Újra vállaljuk a hibáinkat, és Lakner Dávid a magyar munkatársa. Én pedig Dévény István vagyok, már mutka valahol megrúgtak, hogy miért nem mutatkozom be. Tessék! Beszélgessünk először egy magyar hangos cikkről, mármint, hogy mi írtuk meg először, ugye a Szent János kórházban az egyik beteg hozzátartozója posztolt, hogy ilyen ételt kapott az ő édesanyja, penészes kenyér, meg romlott, felvágott, látható a felvételni, és hát nyilván ebből meglehetős botrány kavarodott, vizsgálat is zajlik a kórháznál. Na most azóta azért árnyalódott a történet, mert most, ha jól értem, ott tart ez a vizsgálat. Csütörtök délben veszük fel a műsort, tehát hogyha aztán további dolgok derülnek ki, akkor az nem a mi vétkünk, hogy nem tudunk róla. Szóval per pillanat ott tartunk, hogy lehet, hogy ő ezt így magánál tartotta, ezt az ételt, és akkor azért romlott meg. De ami viszont mégiscsak így felszínre került, hogy hát lassan itt most már nem is tudom, évtizedek óta ugyanannyiból kell gazdálkodnia az egészségügyi intézményeknek, már ha a betegek ellátásáról van szó. Szóval ez egész pontosan 550 forint per nap. Tehát ebből kellene őket, hát azért mégiscsak egészségesen meg, tehát egyáltalán. És 550 forintból mit lehet venni?
Egy kiflét.
Hát azért még ott nem tartunk.
Kettő kiflét. Jó, ötöt is lehet.
Jó, van olyan kifli, igen, de hát nem sok mindent, azt lássuk be. Nyilván azért nem lehet ezt így most egy az egybe összevetni, mert mégse ugyanaz a történet, amikor te egy vagy több nagy céggel megkötsz egy hosszú távú szerződést arra, hogy majd ők ételt szállítanak, és mondjuk rengeteg intézményt látnak el, ugye ott más árvak érvényesülnek. De akkor se tűnik túl soknak ez az 550 forint, mondom annak szellemében, hogy itt most már mi, mennyit dübörögtünk? 10 óta? Akkor még nem dübörögtünk, 12, nem? Tehát 10-től 12
óta. És az is benne van a cikkben, hogyha valami 360-ról kellett felemelni az összeget.
Na, nem. Tehát hogy 550 forint. Kezdjünk ezzel bármit is.
De ezt nyilván ki kell egészítenünk, szóval ez benne az igazán jellegzetes, hogy mindig elmondjuk ezeket az összegeket, és mindenki tudja, hogy nyilván 550 forintból nem lehet egy egész napi étkezést kifizetni. Senki nem tudna annyiből kifizetni, és nyilván tudjuk, hogy ezt a kórházaknak ki kell pótolniuk, de úgy teszünk, mintha tényleg ez lehetséges lenne, hogy akkor 550 forintból egyen valaki egész nap. Ez nyilván ráterhelődik a kórházakra, és akkor mindig ez a látszatok megteremtődnek, hogy hát az állam kifizette, de hát nekik plusz pénzt kell elkölteniük.
És görgetik az adósságot a kórházak, ahogy szokott. De egyébként teljesen lényegtelen tényleg olyan szempontból, hogy honnan származik az az étel, mert azért tudjuk, hogy tényleg mi az, ami kihozható. Majd a penészes kenyér, mert oké, lehet, hogy tényleg nem adnak egyébként penészes kenyeret, de szerintem mindannyiunknak van olyan tapasztalata, hogy kórházban volt hozzátartozója, volt kórházban, és milyen ételt kapott, ellentétben azokkal a Facebookon keringő képekkel, hogy valaki kórházban volt Ausztriában, de lassan már Kelet-Mongóliában is, és ott milyen ételeket adtak, és hát nincs átfedés a két menü között. Ami egyébként szerintem azért is érdekes, mert hogy szerintem ez szerepel is a cikkben, hogy a Fidesz annyira szereti a látványpolitizálást, és ez konkrétan az lehetne. Tehát egy kicsit megemeljük, és már is lehetne mutogatni, hogy nálunk egészséges ételek vannak a kórházban, nálunk lehet válogatni a menüsorok között, miközben van egy ilyen elvárás is elvileg, tehát van egy ilyen elv, hogy kéne, hogy legyen teljes kiörlésű gabonatermékek, gyümölcsök, zöldségek, tehát ez megvan egy ilyen elf, hogy hogyan kéne egészségesen összeállítani, és ezt meg lehetne oldani, tehát hogy ez egy tipikusan olyan látványintézkedés, az egészségügyet rendbe rakni nem tudják úgysem, az egy sok-sok éves projekt lenne, és nincs erre se energia, se szándék, se hát lehet, hogy tudás lenne, csak tényleg ez egy olyan dolog, amit hát ne legyünk naivak, nem fognak megoldani, de az, hogy legyen jó étel, hát az se perc alatt meg lehetne, még a mai költségvetési gondok mellett is.
És volt egy kórházi koszt nevű oldal, és ahol ezeket mindig így fényképesen bemutatták, hogy például aznap este a vacsora egy szelet kifli volt, mellé raktak egy szelet ilyen parizert, esetleg még egy mackósajtot, és akkor tényleg ez volt a fejadag egy napra.
Nekem ez ilyen nosztalgikus egyébként.
gyerekkori menzákat az ureszimbe
teljesen. Teljesen ugyanaz, de még a kis tányérka is megmaradt. Még ott néztem az egyiket, lehet, hogy én csorbítottam el annak
idején. Akkor örült az ember, amikor Ivólé volt egy nap, ez volt a neve.
Ja, Ivólé. Az már Menci volt, meg irigykedtünk az osztálytársamra, mert neki mindig volt sajt, meg piros arany is volt a szendvicsében, mert ő otthonról hozta. Nem úgy kaptam én. Mézét kaptunk, iskolatej, meg egy kifli.
Ez ilyen régi vendégségekre volt jellemző, egyébként kirakták a kis kockaszendőcsöket, és mindegyikre egy pötty piros arany.
Hát, anélkül nem megy. Jó, ha megint elkalandozunk, aztán én fogok kikapni, tudod, milyen műsorvezetés, ez, hát ilyen. Tudunk még ezt bármit is hozzátenni, azon kívül, amit már 1 milliószor elmondtunk, és még 2 milliószor fogunk elmondani, hogy a Fidesz úgy oldotta meg az egészségügy problémáját, hogy áttolta az egészet a magánpraxisba. Akinek van pénze, meg tudja fizetni, akinek nincs, az is meg tudja, mert valahogy összeszedi, akinek nincs, az meghal. Mindazok, hát akik a magánegészségügybe kerülnek, jó ellátást kapnak, nagyon sok pénzért, ebből a NER baromira jól lefölözi a saját részét, mert hogy már nyilván a magánegészségügyet is kézben tartják.
Miközben, hogyha van egy összetettebb betegség, vagy egy összetettebb helyzet, azt már nem tudja a magánegészségügy megoldani, és akkor ide-oda sodródsz a magán és a közegészségügy között, és az meg már végképp kaotikus, de tény és való, hogy azért aki teheti, az menekül ebből a rendszerből, tehát én ugye most eltört a kezem, tőlem rengetegen kérdezték, hogy is tényleg bemertél feküdni egy állami kórházban, hát, hogy most már itt tartunk, hogy ez mintha egy ilyen vakmerőség lenne.
Hát a járvány alatt is ott fertőződtek meg a legtöbben. Ugye attól kellett félni az embernek, hogy nehogy bekerüljön egy kórházban, inkább otthon kiheveri, mint hogy kórházba is kerüljön, és akkor még 3 fertőzést összeszedjen. De itt egyébként még az a probléma, itt a fő probléma, amiről szó volt, hogy a személyzet nem elegendő a betegekre. Tehát, hogy nincs, aki figyelje ott azt a nint, hogy rejtegette valamit, hogy mit eszik, hogy tényleg egészségesen táplálkozik-e. Szóval még ha el is esik egyébként, jó eséllyel akkor is utólag veszik észre.
Hát meg ha darabra meg is van már, bocsánat a csúnya kifejezésért, annyira alul vannak fizetve, illetve vannak kórházak, ahol olyan átszervezések voltak, vagy legalábbis egy konkrétról tudunk, ahol olyan átszervezések voltak, hogy konkrétan kevesebbet kapnak, mint korábban. Na most abból az összegből még elvenni az eléggé necces, mondjuk így. Hát, hogy szerintem nincs erre igazából energia, amikor már így is ki vannak facsarva 0 forintért, hogy még erre is odafigyeljenek. Tehát még ha emberben szám szerint meg is lennének.
De nincsenek meg egyébként.
De nincsenek meg egyébként.
Egy kicsit azért érzem feleslegesnek ezeket a beszélgetéseket, nem miattatok természetesen, hanem maga a téma miatt, mert hogy én már nem tudom, amióta műsorokat készítünk, már a Hír TV-be is, már akkor is, hát nyilván, sőt már előtte is, hát már mióta a probléma a magyar egészségügy, gyakorlatilag már a, hát nem a rendszerváltás óta, hanem előtte is, de ezt toljuk meg egyre, halmozzuk meg, habosítjuk, hogy igen, és akkor mi van? Tehát, hogy és akkor történik valami, nem történik semmi. Mindenki megoldja okosba, mindenki megoldja okosba. Tehát, hogy nem
hát tudom, van érte. Az se jó, hogyha megszokjuk, és már úgy tesszük, mint hogy.
De ezt is ugye egyébként pontosan, tehát erről szoktunk beszélni, tehát ugyanúgy, ahogy ezt minden alkalommal megbeszéljük, hogy milyen súlyos gondok vannak az egészségügyben, ezt is mindig meg szoktuk beszélni, hogy hiszen ebben szocializálódtunk, hiszen azért nem tudja igazából kiverni a biztosítékot azt, hogy a János kórházban öletbe esik egy patkány, mert régen is rosszak voltak az állapotok, azért nem veri ki a biztosítékot a penészes kenyér, mert lehet, hogy egyébként tényleg az történt, hogy a néninél volt eleve, de hogy igazából szerintem az ember meg se lepődik azon, hát a gasztroentológián adtak egy penészes kenyeret.
Egyébként nem lefordul,
belefért.
De szerintem hasznos minden ilyen vizsgálat, meg hogy ilyenkor szóba kerül a dolog, ilyenkor azért...
Hol fog ez hasznosulni, Dávid? Hát... Most én pessimista hangulatomban vagyok, úgyhogy győzzél meg, biztosan meleg.
Szerintem van esélye, hogy ilyenkor elindul egy vizsgálat, ilyenkor azért benne volt a cikkünkben is egyébként, hogy ez kínos a belügynek is, mert azért próbálnak látszatintézkedéseket tenni.
Tehát látszatintézkedésekben
legalább azt próbálnak ilyen.
Remek. Jó, hát már
kicsit
nem
felkapják hiába a témát, ez igen, szerintem is így van. Tehát, hogy mind időről időre előkerül, amit te mondasz, tehát azért néhány havonta
igen,
ez középpontba.
Igen, kínossá válik a kórháznak is, hogyha igen, ezzel kerül be a hírekbe.
Igen, csak most például a Gávölgyi története jutott eszembe, hogy ugye azért az
hát abokat
vert, az vihart, igen, kavart, ott volt vizsgálat, minden, megállapították, minden klassz. Mi elmondtuk akkor is ezerszer, hogy sőt már előtte, tehát amikor a mentőszolgálat átszervezése először szóba került és kikerültek a tervek, itt ültünk, ha nem is így hárman, de én biztos, de lesz, hogy hárman is így ültünk, vagy felváltva, vagy Pepitába, és elmondtuk, hogy nem lesz jó, ezért. Kellett egy Gábor is történet ahhoz, hogy ebből aztán legyen valami, hogy odafigyeljenek rá, és akkor most mi van? Megállapították, hogy minden klassz, és megy minden tovább ugyanúgy.
De azt állapították meg, hogy hibáztak pont, hogy...
De egyébként...
De ki hibázott? A rendszer? Szolgálat. A rendszer?
Hát igen, ez az, amit nem fognak megállapítani, ebben teljesen igazad van.
Azt mondták, hogy az egyedi esetben hibáztak, igen, hogy rossz esetben sorolták be. Persze az tény lenne, hogy az lenne a jó eset, hogyha...
De nem, ott egy napja a végén, tehát ugye van egy elcseszett rendszer, és minden elcseszett rendszer legalján van valaki, aki nyomkodja a gombot, felveszi a telefon, hogy mi az ő munkája ebben az elcseszett rendszerben. És úgy is mindig az van, nem? Hogy addig-addig vizsgálódnak, amíg sikerül őt megtalálni. Na, ott van. Ő rosszul.
De mindig ez van, hogy már beletörődtünk, már tudjuk, hogy penész és a kenyér, tudjuk, hogy egy óra múlva jön ki a mentő, tudjuk, hogy emiatt emberek halnak meg. Aztán egyszer csak jön egy olyan esemény, ami ezt az egészet kiemeli, és akkor egy kis időre fókuszba kerülnek ezek az ügyek, egy kis időre újra beszélünk róla. Abba teljesen igazad van a pessimizmusoddal, hogy nem biztos, hogy ettől még erőrépés lesz, de legalább egy kicsit most beszélünk erről, beszélünk arról, hogy penészes kenyér, és hát talán valami apró lépés. Én most nem vagyok olyan pessimista hangulatomban, mint te, úgyhogy hát, ha...
Szerintem sokan nem is tudták, hogy a mentés irányítás egy osztagezés, akkor adott esetben 20 perc múlva se indul el az autó, hogyha úgy döntenek, hogy ez nem olyan veszélyes helyzet. És ezért szerintem sokakat felháborított most olyanokat, akik nem tudtak erről annyira korábban.
Igen, és?
Hát és ezzel megy az ügy előre, azért...
Nem megy előre! Nem megy előre semmi! És majd erről akkor is fogok...
De akkor az
jó, egyébként nem is pessimista hangulatban vagyok, hanem ennél rosszabb a helyzet, realista hangulatban vagyok.
De az lenne jobb, hogy akkor nem is beszélnénk erről, és akkor úgy tennénk, hogy ez most már akkor mindig...
Nem, hát nekünk ez a dolgunk. Rámutassunk, értékeljük, keretbe helyezzük, majd elmagyarázzuk, megpróbáljuk megérteni, és megpróbáljuk megértetni, nincs ezzel semmi gond. A másik oldalon érzek némi problémát, és majd, hogyha a tűzoltókról beszélünk, vagy az a másik műsor, mondjuk teljesen mindegy, mert én vezetem ezt, úgyhogy tűzoltókról is akarunk
nálunk beszélni. Nálunk van a tűzoltós, igen.
Mert hogy... akkor beszéljünk már arról, menjünk át rá, jó? Ugye az történt, hogy mindjárt jól megkeresem, hogy pontos adatokat mondjak. Ugye április közepével szűnt meg a tűzoltók csoportos baleset és életbiztosítása, vagyis hogyha egy tűzoltó munkaközben sérül vagy hal meg, akkor nem jogosult biztosítási sérelemdíjra per pillanat. Április közepén.
Igen, ez egészen...
Milyen hónapot írunk, Dávid?
Ez egészen sajátos.
Rajtad fogom számon kérni.
Mindig omnipotensnek látszani akaró állam, ilyenkor, amikor szembe kerül egy problémával, ilyenkor széttárja a kezdet, hogy hát akkor ezt nem tudtam megoldani, csináljatok valamit, majd találjátok ki, hogy hogyan.
Jó,
legyen.
Nem ez a problémám, az a következő probléma. De ez egy április közepe óta a tűzoltók úgy vonulnak ki, hogy pontosan tisztában vannak vele, hogy mit kockáztatnak az életüket, és azt is, hogy esetleg még csak sérelemdíjat sem kaphatnak, se ők, se a hozzátartozók.
Vagy a hozzátartozók perelnek éveken keresztül, még ez a lehetőségük van. Na, ami hát, igen.
Milyen hónapot írunk? Június közepe van, április közepe óta van ez az állapot. Április közepe óta hallottatok valamit is arról, hogy a tűzoltók felemelték a hangjukat, kivonultak, amit nem esethez, hanem valamit tettek.
Hát ez most kezdett az a hír egyértelműen számukra is.
Most kezdett. Dávid, ne idegesítsél meg komolyan, mert visszaesek pessimistában. Mi az, hogy most kezdett el? A lánglovagokon hát az jelent meg.
Azt lehetett olvasni a lánglovagokos cikkben is, hogy azóta így
május
ment
el,
a találgatás, hogy most mi a helyzet.
Én simán el tudom képzelni, hogy ők ezt nem tudták. Hogy
május,
baleseti biztosítások.
Május elején a minisztérium kiküldte a levelet mindenkinek, hogy ez a szituáció. Azt elmagyarázták, hogy azért, mert a közbeszerzési eljárás során az ő általuk megállapított keret, amint nevetséges, majd arról is beszéljünk, höz képest ugye csak magasabb ajánlatok jöttek, ezért egyelőre nincs biztosítás. Tudtak róla.
Igen. De teljesen abszurd a történet, igazad van, de az, hogy a minisztérium tudott róla, és az, hogy az a egyszeri tűzoltó, aki kivonul a tűzhöz, az tudott-e róla, én ebben nem vagyok teljesen biztos, de hát tegyük föl, hogyha tényleg tudtak róla, akkor viszont fölmerül az a kérdés, amit te mondasz, hogy mehet ki úgy egy tűzoltó, hogy tudja, hogy nincsen biztosítása, és annyit sem mond, hogy gyerekek, ez így nem jó. Mert hogy nem, tényleg nem hallottunk semmit.
Mondják, hogy ez úgy, hát az a hivatásuk is most nem rajtuk kell szerintem leverni ezt feltétlenül, hogy
nem számon kérjük, egyikünk se számon kérjük.
Már az egészségügyi résznél is, tehát én ezt az általános elfogadó passzivitást, nekem ez egy kicsit most már frusztrálónak tűnik. Nem ezzel fekszem és ezzel kelek. És nem rágódom ezen, csak úgy időnként így, ilyen, mint a természet fotós, így rácsodálkozom a magyar társadalomra, hogy ez is átcsúszott.
De itt egyébként nem csak a tűzoltók, tehát hogyha az van, hogyha ez egy idő után közismerté válik, hogy így mennek ki a tűzoltók, akik a mi házunkat is eloldhatják, hogyha ég, a mi vagyonunkat is menthetik, hogyha probléma van, akkor itt akár nem csak a tűzoltóknak kéne az utcára menni, hanem mindenki másnak, hiszen ez tényleg egy mindenkit érintő probléma. És hát igen, itt van ez a probléma, amiről beszélsz, hogy nem fognak, tehát ilyen nincsen, mint amikor a tanárok kimennek tiltakozni, és lehet rajtuk is számon kérni, hogy miért vannak ilyen kevesen, nyilván itt vannak mindenféle okok, de igazából az van, hogy szülők sincsenek kín. Én voltam a gyerekemmel egy ilyen élőláncon, tanárokon kívül nem nagyon láttunk mást.
Mert a kutyát nem érdekli. Mármint nem a társadalomban, ott legalább volt valami mozgás, hanem a politikában, mármint a Fideszben. Senkit nem érdekel. A pedagógusok problémáját a pedagógusok tudnák megoldani. Úgyhogy bezárják az iskolákat, az 3 hét után az egész ország a feje tetejére áll, mert nem tudnak mit kezdeni magukkal. Ja, vagy 1 hét után. Tehát, hogy ezt mi, te se... Nem tudjuk megoldani. Vonulgathatunk, élőláncozhatunk, petíciózhatunk, röhögnek a markóban.
Világos, hát a tüntikéznek hazamennek, ugye ez a...
De ez igazuk van, basszus. És ezt is csak a tűzoltók tudnák, akik tökös csávuk egyébként. Mármint, hogy én nagyon bírom őket, többeket is ismerek. Hát sátról ilyen együtt fociztunk vagyunk, úgyhogy...
Hát ez elsősorban a belügynek kellene megoldania.
De a belügy nem oldja meg. És,
hát ez a baj, igen.
Na, de mi, amikor egy látványos tűzoltó demonstráció, azért az már kinézne valahogy.
De adásul ez a belügynek és a biztosítás.
Reggel kínunkban rögtünk, vagy rögtem a párom, és tudod, hogy Párizsban a tűzoltók már felgyújtanák a várost. Ugye van ez a párhuzam, és nem állnak ki eloltsa. Tehát az a durva,
egy ilyen Párizs. Te is kapsz egy üzenetet.
Azért van zsarolási potenciál.
Kicsi vagyok én ahhoz. Na, hogy szó, én ezt nem értem, és az jutott eszembe, hogy éltem belőször voltam Brüsszelben, ami mindenféle ezzel ellentétes híresztelése szemben tényleg egy város. Pont belecsöppentem a helyi tűzoltóknak a demonstrációjába. Én nagyon, mert dugultunk, és kérdeztem ott a fickót, aki vitt minket, hogy miért nem jutunk be a városba. Mondta, hogy demonstráció van, tüntetés van a tűzoltók, valami munkabér, hát nyilván szokásos. Akkor a balhé volt. Tehát ha én nem tudtam volna, hogy ezek tűzoltók, akkor azt gondoltam volna, hogy budaháziékat exportáltuk, és ma őket verik a helyi rendőrök. Tehát ott kurva nagy balhé volt. És itt meg...
Na jó, de azt sem
jó, szerintem... A szakszervezet már ott tart, hogy most össze fogja gyűjteni a tűzoltóknak a javaslatait, amivel meg fogja keresni a minisztériumot. Ezt ma hallottam. Hú, a csin.
De épp azt nem hiszem, hogy a minisztériumban erre rögtön akkor mondani kell egy B változatot, hogy jó, hogyha nincs elég pénz, akkor mondjuk a felét kifizeti a minisztérium, másik felét megpróbálják a tűzoltó egységektől vagy begyűjteni, de most az a két opciót találták ezek szerint, hogy vagy az egészet kifizeti a minisztérium, vagy hát van egy ilyen B opció, hogy majd valami lesz, és akkor csináljátok, amit akartok. De ez az egész a belügynek és a biztosítótársaságoknak is egyik.
Hát a probléma onnan indul, persze. Egyébként beszéljünk az összegre, most már kidühöntem magam nagyjából, hogy 244 millió forintot akart erre szánni, igen, a minisztérium, és ugye ennél magasabb ajánlatok érkeztek. Hogy ezt a 244 millió forintot itt most így elhelyezzük, ennek az ezerszeresért, pontosan az ezerszeresért veszi meg az állam per pillanat a Zuglóban épülő beton lófaszt, amire semmi szükség nincs, ugye ez egy nagy irodaház komplexum
hát
lesz.
És hány Budapest beton tele van üres izékkel.
Júja, én számból szebben hozzuk. Vagy mit tudom, jobban át, vagy jobban el. Szóval, hogy Budapest tele van üres irodaházakkal, hiszen a Covid óta nagyon sokan home office-ban dolgoznak. Igen. Egyébként is már nagyon telített volt a piac. Oda most egy ekkorát oda csapatnak, és az állam megveszi 244 milliárd forintért. Kontra nincs 244 millió forint. Nál egy picivel több a tűzoltók biztosítására.
Viszont az se lényegtelen, hogy 2 éve ez össze 90 millió volt, amit erre kellett költeni. Tehát, hogy most a biztosító... Hát, hogy most a biztosító társaságok 90 millióról ezt 400 millióra felemelik, az is egy jelentős
világos
probléma.
Világos, persze, de hát mindenben van egy ilyen jelentős emelkedés, de azért tény is való, hogy olyan...
Jegyezzük meg, hogy nem a biztosító társaságok voltak az elmúlt évek fő vesztesei, és az, hogy ezek után ilyen 5-szörös, 6-szörös áremelkedéssel próbálkoznak, az se feltétlenül már
nem. Téged megvett a NER.
De ez nem a NER védelmében szól, az a belügy a másik,
akkor aki... Akkor a szekértoló lettél,
a belügy, aki másik felelős a problémáért.
Rosszal
vagy, mint de ettől még a biztosítótársaságok nem ilyen ártatlan...
Persze, senki nem mondta, hogy erre kapitalizmus van elvileg, hát nem minden elemében látszik, de... Attól függetlenül az van, hogy erre kell, hogy legyen pénz, akármennyi is, erre kell, hogy legyen, lehet velük tárgyalni, lehet azt mondani, hogy jó, most ezt egy kicsit túltoltátok, nyilván sok, tehát az nem középen lesz a megállapodás, hanem valahol inkább a biztosító társaságok összege felé, de az, hogy erre nincs pénz, miközben minden másra, tehát hogy tényleg ez el lehet a demagógiáig végtelenség vinni, hogy mi mindenre van pénz, amire nem kéne, még így is, hogy egyébként most tényleg valami 270 vagy hány beruházást halasztanak el, tehát hogy most azért látszik,
néhány
hogy...
iskola felújítás, tanteremépítés.
É, hát az ilyenek, igen,
ezt elkerülő út,
volt, konkrétan egy ilyen történet volt, hogy omlik össze az iskola, nem is emlékszem, valami Budapest környéki kisvárosban omlik össze az iskola, és már megvolt a terv arra, hogy hogyan fogják felújítani, de tényleg az, hogy beomlott a plafon a tornateremben, tehát hogy ilyen szinten kell elképzelni az omlik össze az iskola, tehát ez nem egy túlzás. És
ez a kidobósnak egy durvább változata.
Hát egy extrém fajtája tényleg. És már meg is volt a felújítási terv, fölépítettek egy ilyen konténerépületet, hogy majd oda át tudnak költözni, és akkor jöttek ezek a beruházás, befagyasztások, és hát ez belekerült pont, ez az iskola felújítás, úgyhogy most mégsem újítják fel az iskolát, és ott vannak ilyen, nem tudom, nejlonzsákokkal próbálják így valahogy a plafont.
El kell oldani okosban.
Na, de az állami bürokráciákra jó példa, ez is, meg a másik is tényleg, hogy így beleütköznek egy problémára, hogy szántuk volna 200 milliót, de csak 400-ért csinálják meg, és akkor elakadnak, hogy hát akkor most nem tudjuk, mi legyen.
Igen, csak ez
mondom, és akkor onnantól elkezd az est itt tolódni.
És tökre igazad van egyébként, hogy ez a minisztériumnak és a biztosító társaságoknak a
de most meccsek a minisztériumot kellene, hogy legyen. Éppen.
De mondom, tehát igazad van, csak a minisztérium 1G, a biztosítók még nagyobb G-k. Beköttünk, vita nem lesz. Csak az összegnek a nevetségessége.
Igen.
És az, ami mögötte van, hogy itt tűzoltóknak az életével játszanak, úgymond, a kettő együtt, és közben, amikor látod azt, hogy tényleg ez a 244 milliárdos történet, vagy most itt közben van itt egy másik, elkezdtem ilyeneket így nézegetni hozzá, mert annyira kiakadtam ezen, hogy 244 millió forint.
De lenne erre szerintem pénz, csak ez az állami bürokrácia meg a tehetetlenségnek egy példája.
Hát oké, vagy amit
vagy akkor nem tudják kitálni, hogy most mit tologassunk, hova tologassunk, lehet ezt itt tologatni?
Hát
várjunk, legyen
jó, egy cím. Jó, ebben igazad van, mert amikor maga az intézményrendszer próbál bármerre kanyarodni, az mindig egy nagy lópikula, igen. És akkor valóban ez van, hogy nem tudják, kéne még 10 millió azt innen, meg az osztályvezető, meg amit tudom én, kinek kell aláírnia. Csak közben mégis ott van ez a dimenziója, hogy amit még ideírtam, az is egy jó, ez a... ez neked tetszeni fog, mert te hoztad be az előbb az oktatást, hogy egy kitűnő tanuló könyvutalmára ugye 1000 forint sem jut per pillanat. Ugye itt van az évzárás, tudom, állampapírt kell venni, és akkor attól meg boldog lesz a ballagó, de hogy 1000 forint. Ráadásul van olyan iskola, ahol kaptak egy listát, hogy melyek azok a könyvek, amelyik kiadótól, és amiket... ből így lehet választani. És
hát hogy nem most majd a Libriből lehet majd nem sokára, úgyhogy...
Vagy mennek ilyen könyves szekerekhez, vesznek majd egyenként, hogy elmondok ilyen 300
És akkor nekem ezek ütköznek ilyen nagyon, vagy az, hogy a Tokaj-Hegyalja Egyetemre, ugye fél évvel ezelőtt alapították meg, most utalt át hirtelen 75,5 milliárd forintot az állam.
Na de ezekről
hány beszélünk. Hány nappali tagozatos hallgatója van a Tokaj-Hegyalja Egyetemnek?
Nem szeretném megtippelni, de szerintem nem sok.
36. 75,5 milliárd. És mielőtt bárki azt mondaná, hogy oktatás vagy mit tudom, milyen ellenes, én Sátorajóhelyi vagyok, Sárospatakon táncoltam, Sárospatakon töltöttem a kamaszkornak a jelentős részét, felére nem is emlékszem. És hogy amikor ez az egyetem létrejött, az nem volt rossz gondolat, mert ugye ennek a régiónak az egy nagy hiányosság, hogy nincs felsőoktatási intézmény, ezért, hogyha valaki elmegy tanulni Újhelyből, Patakról, Miskolcra, Debrecen, Budapestre, bárhova, már nem annyira jön vissza. És ezért elveszíti folyamatosan egyrészt a fiatalságát a régió, másrészt meg a fiatal értelmiséget. Ugye az kettős veszteség. Tehát ez jó ötlet volt, csak csináltak egy cuki kis egyetemet, szóval, hogy nem annyira...
Hát mert hogy nem arról szólt, igen, hogy legyen valamiféle szakmai megalapozottsága nyilvánvalóan, de egyébként a bürokráciával az is nyilván egy probléma, hogy amikor egy ember felügyel körülbelül 5-6 területet, akkor ott azért elveszik egy kicsit a részletekben. Még egy érdekes, mert hogy pont a rendcsend, fegyelem, biztonság országában, meg politikájában, pont egy ilyesmire én azt gondolnám, hogy legalább a belügyminiszter erre szánna bármilyen összeget. Egyébként ez érdekes, hogy mi a Klubrádióban annyit viccelődtünk ezen, hogy mivel a Covid időszakban még Pintér Sándor volt az, aki legalább látszódott, hogy valamit csinál. Hát nem azt mondom, hogy hú, de jól elintézte, rendezte az egészségügyet, de hogy Káslerrel szemben a képen Mátyás király csontjait rakta össze, ő legalább valamiféle rendszernek tűnő dolgot csinált, és akkor azzal viccelődtünk, hogy na majd a következő Fidesz kormányban az összes minisztériumot ő fogja vezetni, de mi ezt viccnek gondoltuk.
Alakul,
de ezt mi tényleg viccnek szántunk.
Hát és épp ebben szocializálnunk a bürokráciának ezekben az abszolút útvesztőjében, a pályázatoknál ez teljesen jól látható, hogy mondjuk meg kellene javítani az utat, de hát nincs rá pénz, és akkor kéne rá pályázat, de a pályázatot meg arra értek, hogy lombkoronaösvény legyen, hát jó, akkor legyen lombkoronaösvény. Most arra adnak pénzt, igaz, hogy most a csatornázást kéne javítani, igaz, hogy az utakat kéne javítani, de hát azokra nem ítélnek meg, akkor mi a másikra pályázunk, és ugyanez van minden területen.
Viszont ha a lombkoronaösvény a földszinten megy, akkor az útfelújításnak is jó. Csak ez csak egy ötlet vidéki polgármestereknek. Mire van még pénz? Nemzeti sportra, népszabadságra. Nem kő, az megvan oldva. A népszabadság az nem. Nemzeti sportra. Hát ez is egy remek történet. Azt mondja, hogy 2024-es költségvetés indoklásában található, derült ki, ugye világosodtunk meg, mert ezek mindig így egyszer csak így kipattannak, hogy na csak, miket írtak itten az urak. Azt mondja, annak érdekében, hogy a megváltozott világpiaci körülmények ellenére a nemzeti sport print offline médiumként továbbra is megtartsa a széles olvasótáborát, továbbá a print napilap továbbra is első számú sportinformációs legyen a versenyszerűen és sportot szabadidős tevékenységet űzőknek, a sport iránt érdeklődőknek új terjesztési csatornát, alternatív úton történő terjesztést kezd kialakítani 2023-ban, melynek további fejlesztésébe szükséges 2024-es évben is. Mennyit fognak erre küldeni?
10 milliót? 100 milliót?
Dávid, a millió az a fillér. Tehát, hogy
egy pár nullát rakjunk.
Kicsit már haladjál a korral. Ja, 10 milliárd, de nem tudjuk, mert ugye majd még fejleszteni is szükséges. Tehát, hogy jó, a lényeg, mert azért itt elég faramucin van ez így megfogalmazva, hogy fogja az állam, és közpénzből belecsap egy rakás pénzt egy kvázi piaci vállalat. Kozásként működő, jó, tudjuk.
Hát ez már az állami
és arra hivatkozik, egyébként, hogy a piaci helyzet megváltozása, tehát ebbe ez a nagyon szép abszurdia, és belenyúl a piacba, és aztán azt mondja, hogy hát megváltozott a piaci helyzet, tehát belenyúlunk a piacba.
Magyarán csökken a nemzeti sport példányszáma, Orbán Viktornak ez fájdalmas dolog, nem úgy, mint a tűzoltók biztosítása, hogy jaj, te jó kis demagóg párhuzam volt. Nem annyira egyébként sajnos. Ezért egy rakás közpénzzel megtámogatják. Ez az alternatív terjesztés, hát ez valószínűleg azt jelenti, hogy kötelező lesz vásárolni az önkormányzat, vagy a
hát igen, önkormányzati
sport, ilyen sport, ilyen, megodaadják ide-oda, amoda szétosztják a
intézmények. Lassan lehetne azt, hogy a metró osztogatják, mint a metroport.
Hát az is egy alternatív végül is. De azért ez mennyire durva, nem? Hát ti hogy álltok anyagilag? Jó, gondolom.
Hát remekül.
Ugye? Mert szerintem ott is megváltoztak a piaci körülmények. Ugye mi is azért folyamatosan kapaszkodunk, hogy működjön a magyar hang, és hát az olvasók is. Önök nézők nélkül ez nem menne, de tényleg nem. Tehát abszolút az önök lábán állunk, mint ahogy rá a sajátján. Ti is ugye
abszolút a
támogatás és az adományok, meg az ilyen-olyan a segítség. És akkor közben meg... Tehát mi 10 milliárd forintból mennyi ideig üzemelnénk? Szerintem én nagyon gyanúsan innen mennék nyugdíjba. Meglehetősen jól itt beráadásul, mert 10 milliárd.
Hát és igen, és az indoklás is megint milyen nevetséges. A széles olvasótábor megőrzésére, mert az a probléma, hogy fogynak az olvasók, nincsenek olvasók, és ezért a széles olvasótábor megőrzésére adják a pénzt.
Tényleg, ezt ki sem szúrtam. De ez egyébként ilyen neres tudsz, hogy az egyik tagmondattal nagyon csapják a másik tagmondatot, és észre se veszik, ez simán megy a híradóba is.
Persze, de hát mindenki tudja egyébként, hogy azért van az egész, hogy Orbán Viktor reggelenként olvassa, mert ez a kedvenc lapja, minden reggel megkérheti magát.
De szerintem 10 milliárd nélkül is tudná minden reggel olvasni.
Lehetne az, hogy kinyomtatják csak neki.
Pont ezt akartam mondani, úgy van, itt a megoldás, és akkor mindenki megnyugszik, csak el kell hitetni vele, hogy van máshol.
Mások is veszik ám.
Hát, hogy ő kölcsön adhatná barátainak.
Jó, foly, az is egy alternatív terjesztési.
De egyébként, ha nézed a független színházakkal, amit most művelnek, hogy ott 4,4 milliárdról beszélünk, csak hát sajnos nekik pont nem jutott, de olyanoknak jutott, akiknek nem tudjuk, hogy mi a tényleges teljesítményük, viszont nagyon jóban van a vezető Vigyánszki Attilával, ezért kapott. Mert hogy ezek már olyan, hogy legalább egy kicsit adnánk a látszatra, de hát ez ugyanez a sztori szerintem, hogy itt épp hogy küzd a fennmaradásért a Magyar Hang, a Klubrádió, de azért egy 10 milliárd jut a magyar, nem, magyar nemzet, magyar sport, nemzeti sport, jó? Végig,
nagyjából mindegy, mit mondasz egyébként. De egy kicsit nagyobb a sportról, de egyébként ott is azért becsúszik a politika. De mondjuk a nemzeti sport azért jelen pillanatban sincs kitéve a világpiaci viszonyok hullámzásának, lássuk be. Egyrészt ugye van egy bizonyos kesma történet, másrészt meg az állami hirdetésekkel eddig is úgy játszottak, ahogy csak akartak.
De egyébként vannak olyan lapok meg folyóiratok, amelyik szükséges, hogy állami támogatást kapjanak, mint az irodalmi folyóiratok, mert azok szerintem képviselnek valamiféle olyan értéket, amit hogyha nem is veszik elegen őket, de azért szükséges, hogy meglegyenek, csak kérdéses, hogy egy sportnapi lap ezt képviselje. És hát nem vagyok ebben biztos, hogy ez képviselne olyan közérdeket, hogy a nemzeti sport ne szűnjön meg, hogy ezt államilag bármennyire is.
Én nem vagyok egy olyan túl nagy sport életet élő ember, mármint hogy de, mert most irgalmatlan sportos életmódba kezdtem 50 fölött, de hogy tehát azt látom, hogy valami teménytelen csatorna áll rendelkezésére azoknak, akik sporthírekről akarnak tájékozódni. Digitálisan is, televízióban, mire megtalálom a meccset, amit meg akarok nézni, addigra ezért 43 cross, ezért 25 autó és...
Hát igen, mert fontos kérdés, hogy egy sportnapi lapnak ma mi a szerepe az társadalom
pontosan,
életében.
Pontosan, mármint a printnek. És ezt mondjuk ez pont a mi szánkból egy kicsit talán furcsának hangozhat, mert mi meg abból élünk.
Hát de mi heti lapot készítünk.
Hogy print lapot, de hogy ennek meg, ez piaci alapon működik ez a történet. Azért nagy, ez meg...
A közéleti napi lapok piaca is egyébként egyre jobban beszűkül. Tehát ugye a heti lapoknak még van piaca. Mert az teljesen más.
Mert az más, mert ez egy háttér.
Az ember így hétvégén te olvasgatja az olvasmányokat. Tehát napi lapoknál láttuk, hogy például a Magyar Hírlapot is már elengedték.
Ja, abszolút, abszolút. Ez a előző választásnak volt egyébként az egyik ilyen tanulsága, mármint a Fidesz számára, hogy annyira befutott meg, bejött ez a megafon sztori, hogy Rogánik azt mondták, hogy jó, hát akkor azért teljesen felesleges. Van pénz nyilván, de azért mindig lehet máshol például saját zsebre rakni. Tök felesleges ezeket a nem annyira életképes hajtásokat ott életbe tartani. Karc FM meg, nem tudom, miket zártak be most már az utóbbi időben. Erdélyi magyar sajtát, volt egy csomó mindent, ami... És ez mind a hagyományos médiának a része. Mert ott a Megafon,
igen, beletolnak szóval, régóta meglévő napilapok, mint a Népszava, vagy a régi típusú magyar nemzet, amit még mit csináltunk, annak a megmaradása érték lett volna, de hát nem tudom, hogy a nemzeti sportnál ez mennyire van meg. Tényleg bezárt a világgazdaság is már. Nem is tudom, hogy milyen napilapok vannak még. A bulvár napilapok azok,
jó, a napilap az kínlódás ilyen szempontból, mert tényleg, hát mást akkor a nagy bölcsességet fogok mondani, hogy nem tudod felvenni a versenyt az online, hogy a francba tudnád felvenni. Heti lapban pont az a jó, hogy az tulajdonképpen egy ilyen kulturális luxus fogyasztási termék, mert kulturális luxus fogyasztási termék, hetente egyszer megveszed, és akkor elbébelődsz vele. Persze ez egy más történet. Na, minden esetre meg lesz mentve a nemzeti sport.
Én is heti lapnál dolgoztam, és tényleg az van, hogy ott szerintem te nem kell attól tartani, hogy a print, mint műfaj kihal, hiszen ez tényleg arról szól, hogy vannak a hírek, és ott nem az aktualitásról írsz, hanem egyfajta hátteret nyújtasz ahhoz, ami történik, összefüggéseket magyarázol. Tehát a napi lapnál tényleg az a helyzet, hogy mire megjelenik, addigra már mindenki tudja ezeket a híreket, hiszen előző nap már megjelent mindenhol máshol.
Csapjuk ide a Librit is, na?
Librit csapjuk ide.
Ha már mire van pénz, meg kultúra. Hát a Libriben ugye ez tökéletesen összefutott ez a két szám, mert hogy az történt, hogy a MCC megvás, ami egyébként eddig is már kisebbségi tulajdonosa volt a Librinek, az most megvásárolja gyakorlatilag az egészet. Tehát abszolút full többségi tulajdonossá vált. És akkor van az a vélemény, hogy hát innentől vége van a Librinek, mert hogy ez jel lesz neresítve. Én ebben nem hiszek, mert nem hiszek, de mindegy, mondjátok, aztán majd legfeljebb vitatkozunk.
Hát szerintem a fő probléma az lenne, hogyha megpróbálnának beleszólni a kiadók autonómiájába, vagy hogyha a könyvesboltokban így még jobban próbálnák elletetleníteni államilag a nekik nem tetsző könyveket. Tehát hogy az, hogy mondjuk kirakják hangsúlyosabban az MCC könyvét, az már eddig is látszott, eddig is megvolt. Azt hallottam is ilyen dolgozóktól, hogy még ha nem fogy, akkor is kint kell tartani, vannak ilyen szituációk, meg hát volt egy telexes cikk is pár éve arról, hogy a mindenféle genderellenes ilyen könyvek azok már kiemeltebb helyen vannak. Most tényleg szerintem az lenne a jelentősebb probléma, hogyha jelenkor a Helikon, Kaligram működésében bármi probléma lenne, és nem úgy mehetnek tovább ugyanúgy, mint eddig. Ugye most van ez a vita arról, hogy vajon a pénz számít nekik igazán, vagy vajon megpróbálnak valamiféle beleszólást.
Szerintem inkább ez, meg én most így beszéltem.
Mármint, hogy inkább a pénz?
Nem, pénz.
Inkább a beleszólás, én is azt gondolom, hogy teljesen át nem fogják formálni, azért is gondolom, mert hogy megnézzük a Origótól kezdve az összes ilyen nagyon durva egybites propaganda termék azért megbukott, tehát hogy az most már látszik, hogy ők is felfedezték, hogy az nem megy, hogy most egy az egybe tolom a propagandát 25 csatornán, mert van rá azért. Amúgykor például a Magyar Nemzetben volt egy cikk, azon nagyon meglepődtem, egy interjú. Hát, hogy így egy
létező... volt egy interjú?
Igen, mert hát nem szokott, tehát, hogy mi ezért
szemlézzük. Várom a csatornát, de hogy...
Nem, mert tényleg az van, hogy mi szemlézzük rendszeresen a reggeli műsorban, és hát nem szokott lenni, mert tényleg nem szokott benne lenni olyan, amire mi újságíróként azt mondjuk, hogy cikk.
Ja, értem. Hanem ja, hogy úgy cikk, hogy ez valóban
hát úgy cikk, hogy az,
igen,
pontosan, tehát hogy nem arról szól, hogy állandó jelzők, Soros György, Brüsszel, Gyurcsány, és akkor tényleg olyan, mintha reggel az értekezleten megbeszélnék, hogy akkor az alábbi szavakat használjuk ma a cikkeinkhez, és akkor ezek szerepelnek. És van olyan, hogy a főcím gyakorlatilag, hát nem az, hogy köszönő viszonyban sincs a valósággal, de mondjuk nem bontja ki az igazság minden szeletét, tehát hogy de most volt ez a migráns kvóta, ezt is úgy állították be, mint valami kötelezőt, miközben tudjuk, hogy nem kötelező. Na mindegy, most nem akarok elveszni a részletekbe, csak tényleg azt látom, hogy mintha kezdenének rájönni arra, hogy az, hogy nettó propagandát tolunk, az nem mindig kifizetődő. Úgyhogy inkább azt gondolom, hogy egy ilyen, hát így szép lassú lesz ez az átállás, de nem lesz teljes átállás, hanem kicsit ez most már ne jelenjen meg, kicsit tényleg ezek a jelenkor, ilyen ezt egy kicsit szorítsuk háttérbe, kerüljenek előtérbe még több ilyen MCC-s és hasonló könyvek. Miközben megnézzük, hogy az MCC az is már ennek a logikának a mentén alakult,
persze,
hogy ott már
persze.
Vannak nagyon értelmes, jó kutatók,
abszolút.
Akik akár így a nemzetközi kutatóhálózatokba is be tudnak csatlakozni, és akkor a NER-nek lett egy ilyen kvázi értelmiségi képzője, ami tényleg egy sokkal komolyabb dolog, mint ez a tokai valami, amit 36 nappal tehát, hogy ez most olyan, mintha már valami komolyabb lenne, nyilván ott is megvan ez a bújtatott propaganda, tehát ez ne legyenek illúziójunk, és ne legyenek illúziónk, lesz a Libribe is ilyen, csak azt nem gondolom, hogy akkor most ez átmegy egy ilyen Szent Korona kiadóba, és akkor csak arról lesz szó, hogy milyen
azt
pacal tevet.
Igen, ettől itt tartanak itt többen, de ebbe én se hiszek egyáltalán, mert nem lenne értelme. Tehát most minek bedönteni egy működőképes történet, valami volt már rá példa, mondjuk csak a figyelő sztoria, na mindegy.
De hogy de pont ezekből
tanultak. De hogy valószínűleg tanultak belőle, és igen, és maga a Corvinus kollégium is már valóban ennek a fő csapásvonala, ugye ennek a tudományos, kulturális, konzervatív forradalom, nem? Ezt úgy hirdették meg körülbelül, és az Orbán Balázs, ugye, aki viszi ezt a történetet is, ő ez a kulturális figura, nem ez a kulturált figura, ez a régen azt mondtuk, hogy emberarcú Orbánista, hogy nem azt ránk mondták, bocs, már összekeveredtem, mindegy.
És azóta kiderült, hogy ilyen nincs, hogy emberarcú Orbánista.
És,
hát ő az emberarcú Orbán, szó szerint.
Igen, nem, mindegy, de ők értik, hogy a könyvkiadásban, azért nem voltak túl nagy sikerei a NER-nek, nem? Tehát emlékeztek, mikor megcsinálták az előretolt helyőrség író akadémiát.
Ja, láttam, volt egy ilyen posztod is.
Igen, akkor mindenki, mert én ezt gondolom, hogy ez a történet, hogy a történet mögött ez van, hogy attól várta mindenki, hogy na, mármint senki nem várta tőle, aki, hanem ott a NER-en belül, hogy akkor majd. Csak hát ez nem egészen úgy alakult ez az a dolog, és hát miért nem úgy alakult? Azért nem úgy alakult, mert csesztek foglalkozni egyébként a könyvekkel. Voltak köztük jó kiadványok, hát te is készítettél interjúkat a Íróakadémiának, vagy a előretolt helyőrségnek egy-egy szerzőivel. Tehát voltak jó könyvek, csak baromira nem foglalkoztak vele, mert tele voltak állami pénzzel, jött a támogatás, az ilyen izé, az olyan lóvé, kész. Excel táblázatban ki lehetett pipálni, hogy mennyi. Tehát ismerek olyan szerzőt, nem az, akire gondolsz, aki saját magának kellett, hogy megszervezze az egyetlen könyvbemutatót. és ott jelent meg a helyőrségnél a kiadványa. Tehát mi van? Abszolút nem foglalkoztak velük. És ez a mutatvány bedőlt, mert nem hozott eredményeket. Uh-huh. És ugye a NER recept mindig az, hogy próbálnak ők teremteni, alkotni, újítani. Nem sikerül. Az nem sikerül, mert egy ilyen kézivezérelt kádárista lószarból nem fog ugye ez a három kinőni. Akkor mit csinálnak? Keresnek valamit, ami ugyanazon a piacon, ahol ők próbáltak volna benereskedni.
És ezt működik, gyorsan elveszik.
És azt elveszik. Uh-huh. Hogyha okosak, akkor nem cseszik szét. Ha nem okosak, akkor
de
majd
de egyébként most, így, most a naivitás szintjéig voltam optimista az előbb, hogy ezt most nem cseszik szét, mert azt gondolom, hogy tanultak belőle, de egyébként benne van a pakliba, hogy de. Tehát, hogy azért nem kell annyira megbízni bennük, hogy ez majd működni fog, csak hogy mondom, vannak arra utaló jelek, hogy talán...
Hát az elmúlt években például az SFF esete nem volt túl biztató. Azért, ha az ilyeneket...
Az nézik. Kétségtelen, csak itt azért vannak alternatívák. Tehát mondjuk a Libritől és a leányvállalataitól az összes sikerszerzőig fog, talán más kiadó.
Igen. Egyelőre mondjuk nem mennek el szerintem a
hát szerintem se, de hogyha ha akarnának, akkor persze, ez azért mondom, de hogyha akarnának, vagy igen. Hogyha dacból, vagy rákényszerítik őket, így találnak, mert azért a Libris sikerszerzők azok ilyen nagyon durva példányszámokat számokat tolnak. Tehát, hogy az piacilag is paramira megéri őket kiadni. Tehát úgy simán.
És akkor kicsit széttöredkezik a piac, de ugyanúgy megmarad, mint egyébként az SFF esetében is ez volt, hogy hát nem működik, tényleg, hát lássuk be, ez nem működik, ez az ideológiai átalakítás, akkor felülről megmondom, hogy mostantól ilyen lesz a színészképzés, és most akkor ilyen 4-5 helyen vannak ezek a tanárok, ugye a Free SFF-n kívül azért még van 2-3 másik egyetem, ahol tanítanak, és akkor ott így szétoszlik az, aki nem SFF-re vágyik.
Nekem azt tetszett, hogy a Szolai Zoltán azt nyilatkozta, hogy nem céljuk, hogy a MCC-s könyvek egy sokkal szélesebb körhöz eljussanak ezáltal, hogy felvásárolták a Librit. Tehát, hogyha ez nem lenne céljuk, akkor még cserébe hülyék is lennének.
De, hát,
legalább, hogyha ott a lehetőség, hogy a Libri az övüké, és a három polccal többre kitessék az MCC-s könyveket, akkor ezt nyilván nem, meg fogják tenni.
Egyébként, tehát azért vannak eszközei egy tulajdonosnak ahhoz, hogy egy kicsit azért finom hangolja úgymond a saját piacát nyilván. Tehát az, hogy csak a honlapon mit raksz be a sikerlistába, mit nyomadsz folyamatosan hirdetésbe, reklámba, mi az, ami mindig az olvasó szemeje elé kerül, hogy néz ki a kirakat, az is sokat számít, melyik könyv. Tehát ezek persze. Csak, hogy is mondjam, ehhez kéne, ebből az egyenletben egy valami hiányzik, a manipulálható olvasóközönség. Mert az hol van? Az a bizonyos olvasóközönség, akire a NER most ezek szerint utazni akar? Hát eddig miért nem vásárolt könyveket? Miért nem olvasott? És nagyon picit, és nem, semmi lenézés nincs ebben. Mert nem biztos, hogy a közönséggel van a baj, lehet, hogy a produktum olyan, hogy ő nem akarja. De mondjuk egy kicsit az új színház.
Hát meg az egész, eszembe, nem? Tehát az egész NER kultúrpolitikai erről szól, hogy majd meg lesz a nagy térfoglalás, majd mi átvesszük az irányítást, és mindig ugyanez a probléma jön elő, hogy nincs kínálat, nincs kereslet, nincs semmi, amit föl tudnának mutatni.
És az is egy egyensúly, nem? Igen. Ha nincs kereslet, nincs kínálat, béke van, nyugalom van, kész.
Hát mindesetre egyelőre ki kell válni, szerintem, szóval azok is.
Én nagyon kíváncsi vagyok.
Túlzóak nagyon azok a posztok, most elterjedtek a Facebookon, hogy nem vásárolok a Libriben, meg aha, nem rendelek a Bookline-on, hát ez szerintem...
Én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy pont ezért, amit mondasz te is, hogy hát a saját termékeiket nem akarják előtérbe tolni, hogy mik lesznek azok a kis pöccintések a potméteren, amikor majd azt látjuk, hogy még ez a Libri mégsem egészen úgy működik, mint a korábbi Libri. Mondjuk egy indexnél látod, nem? Hogy
igen, de
a változás.
Ott is lassú volt. Tehát, hogy hát ezek ilyen többféle eszközük van, hogy az Origónál ott nagyon lassan ment, még az a legeslegelső ilyen volt.
Na de ott ment a legdurvábban.
De hát az nagyon szélsőséges volt. Hát a Figyelő az tényleg olyan, hogy másnap már úgy jelent meg, mert ott gyakorlatilag Hír TV
az ugye... Tolták a mocsárba az egészet.
Hír TV már aznap este lecserélték Kálmán Olga műsorát, tehát mentek végig a folyosón és rúgták ki, akivel itt szembe jöttek. Hát az már egy teljesen brutális megoldás volt, és azóta vannak már tényleg ezek a finom hangolós megoldások, hogy egy kicsit beszivárog, valamiféle kérés, hogy létszi ezt. Ne. Hát én ezt a 168 óránál átéltem, hogy ilyen szép lassan, összör csak kéne egy kicsit több bulvárcik. Uh-huh. Tehát én bulvárosabb, meg csak az, hogy bulvár, csak legyen egy kis ilyen életmód, mert azt szeretik az emberek, és ilyen szép lassan jutottunk el oda, hogy egy nettó propaganda termény. Igen, hát de még akkor se lett nettó, tehát ott is még azért meg volt az, hogy jó, de ott van egy riport mellette.
De a könyvpiac olyan szempontból más, hogy az egy könyvet megvenni, az egy kicsit ilyen komolyabb tevékenység, mint egy újságcikkre rákattintani, és nem azért csak, hogy ott azt el akad olvasni, az a foglalkozni, akarsz kíváncsi, vagy többe is kerül, egyáltalán pénzbe kerül, tehát hogy ez egy más. És azért a kortárs irodalom, mert leginkább ugye erről lehet szó ebben a MTC-s dimenzióban, az a kortárs irodalom közönségét szerintem nem lehet finom hangolni, mert a kortárs irodalom közönsége az olyan, amilyen. De azt hagyd tegyem hozzá egyébként, hogy...
Hát azt meg érdemes hozzátenni a normális körülmények között, az MCC-nek nem lett volna annyi pénz, hogy megvegye a Libryt.
Ja persze. Jó, hát ez a mi pénzünkből megy nyilvánvalóan. Ugye ez az átadott részvénypakk, ami nem tudom mennyi volt, 1000 milliárd, vagy mennyit sikerült ott akkor az államnak izé ide-oda pattintani a egyetemi alapítványoknál. Hát persze, vásárolgatnak mindenfélét. Szóval csak annyit tennék hozzá, hogy ugyanakkor meg ott van az a pici igazság magocska, hogy azért a kortárs irodalom az meglehetősen, mondj egy jó szót a belterjes helyet.
Nem tudom.
Szűkös. És akik döntenek arról, hogy mely műveket adják ki támogatóra, azoknak nem is szándéka és érdeke az, hogy ezt a kört bővítsék, ezért valóban meglehetősen nehéz, kvázi lehetetlen kívülállóként bekerülni.
Ezt a szomorú regényíró példáján tanulóban mondod most.
Igen, de én nem is akartam, tehát nekem csak akkor elkezdtem belelátni, hogy is működik ez a könyvkiadás, és akkor bizony azt gondolom, hogy mondjuk, hogyha most jön egy ilyen vidéki srác, aki tudom én 20x évesen egy akkora regényt ír, hogy beszarsz, hát nem fog megjelenni.
De ez biztos? Tehát, hogy én nem vagyok abban biztos, hogy ez itt biztos. Arról van szó, hogy megint csak kínálatkereslet, tehát hogy valóban van egy szűk kör, akiket futtat úgymond a kiadói szakma, de én nem vagyok benne biztos, hogy annyi sok tehetség van egyébként a másik oldalról, bár nem tudom, hogy így
Nem a másik, én ezt oldalmentesen mondtam, ezt a vidéki srácot, egyszerűen nem fog tudni bekerülni, nem fog, nem, az ő műve nem fog oda kerülni a szemek elé, nem fognak vele foglalkozni, nem fogják felfedezni, tényleg nem, nincsenek rá csatornák, nincsenek rá izék. Az van, hogy itt ilyen súlyos, hosszú évtizedes politikai és kultúrpolitikai kapcsolatok során szövődött hálóban működik ez a rendszer, és ez nem jelenti azt, hogy akik ebben írnak, és sikerszerzők, azok ne lennének baromi jó írók.
Hát és nem jelenti azt, hogy ha az MCC megveszi a Librit, akkor ez másképp lesz. Igen. Tehát, hogy így nem ez fogja megváltoztatni.
De azért is bonyolultam ebbe bele, mert nem fogja tudni.
Hát ugyanezt látja, egyébként ez több évtizedes történet, ezzel próbálkozott Matyi Dezső is, csak ő belebukott. A Libri is ezt csinálta 10 éven át, hogy sorra vásárolta fel a kisebb, vagy sorra szerezte meg a kisebb kiadókat, és akkor tényleg ezért tudta az MCC az egészet megszerezni, mert ott már összejött egy ilyen hatalmas konglomerátum.
Na, figyelj!
Nyilván az egész a központosítás és a hatalmas ilyen izék.
Őszintén kíváncsi vagyok, mit kezdenek vele, hogy mi a cél. Hát, ha kiderül majd hosszú távon.
Hát mindenképpen ki fog derülni, csak nem biztos, hogy akarjuk, hogy kiderüljön, de legyünk optimisták, azok voltunk eredetileg.
És szerintem vásároljunk még a Bookline-on azért.
Persze, hát ahol mindenki olvasson, meg vásároljon nyilván. Sőt, még az előretolt helyőrségnek a honlapján is nézzenek szét, mert ott is vannak jó művek.
Most rendeltem például Cormac McCarthy-t, itt most halt meg a héten, is egy nagyon jó amerikai író volt.
Na, mit is? Ja, hogy ott is. Igen, mert mindenhol vannak jó regények, meg érdemes kipróbálni új szerzőket is egyébként.
Mint Dévény Istvánt.
Dévény István régi szerző, már mint
Hódmán,
régi jelent meg is már egyébként is, mert most mással foglalkozik. Na, az a foglalkozik, hogy bemutassa az új magyar hangot, ami tényleg nagyon friss, mert hogy ugye délbe veszük fel a műsort. Hát Nagy Ervin nagy interjúnk van. A Villámárról készítettünk, ugye Nógrádban több településen is volt riportot, kollégák megnézték, hogy mi a helyzet most. Én pedig Zárok Péter Farkassal készítettem egy interjút Csurka Istvánról, mármint a Csurka István könyvéről, ami megmondom össze, egy kicsit szkeptikusan álltam neki, de tök érdekes lett. Ja. Én magam is egy picit.
Hát az Zárok egy felkészült figura.
Hát meg az újságíró is.
Csurkista volt, igen. Ja, hát az interjú is nyilván jó.
Hogy egy csomó minden így átrajzolódott benne, meg a helyére került, nem lettem utólag mi éppen, tényleg belépek a mi éppen, azért, hogy a kötött fogás minden színesebb legyen. De nagyon-nagyon elgondolkodtam egy csomó mindenen, úgyhogy magyar hang, ja és van budai hang mellékletünk is, és
nyári
van
Krisztián
egy bizony egy nagy, ha már könyvkiadás, egy ilyen nagy Nyári Krisztián interjú.
Bárta Libris esetről nincs még szó, mert ez korábban készült.
Igen. Tőle például megkérdeztem volna azt, hogy is van ez, hogy lehet sikerszerzővé válni, és mit akartam még elmondani? a könyveinket megtalálják. Jaj, a Bottoni könyv, az első kiadás, az 5000 példány. Hús!
Úgyhogy ezt én is hallottam.
Nagyon durva, nagyon durva. Úgyhogy utánnyomás talán már megvan, vagy most a napokban, úgyhogy aki szeretne vásárolni, az, az még most talál egy-egy példányt itt ott, ott, de hamarosan jön a második kiadása a kötetnek, ami elképesztő siker. Hát az ezt tudjuk, hogy Magyarországon ilyen 1000 példányba elmegy egy regény, például az már azt mondja a kiadó, hogy ez nem volt olyan rossz.
Igen. És van két másik kötet is, Körmendi Zsuzsanna is írta. Freddie Mercury-ra.
Igen, és a 5 éves hangos könyv, amit ami rólunk szól. És még a kötöttfogás extra, tényleg, na ezt biztos szerették, hogy megcsapkodtam ezt a papírt lezuhanás közben, mindig, úristen, a fülem kiszakadt, hogy mikor leszünk? Nézd meg, elfejtettem, meg jövő két dátum is van. Jövő hétvégén, az hanyadika? 25. Hadszínteátrum és Puzsér Robi jön az alapcsapathoz este 7-kor, és már meglehetősen elfogytak a jegyek, úgyhogy aki szeretne jönni, akkor szerintem most telefonáljon, vagy írjon e-mailt, vagy jöjjön be a szerkesztőségbe bármilyen úton, módon, mert hogy hát még van hely, de ezek itt a végén nagyon beszoktak gyorsulni az események, és gyorsan is folynak, és szerintem teltház lesz megint. Köszönjük szépen a beszélgetést, és nagyon szépen köszönjük a figyelmet.
Köszönjük.